Az események ezek után úgy egymásra estek, hogy mire Gyula megnyugodott végre a fülke sarkában, összekeveredett a búcsúzás, a jegyváltás, a zsibongás, a berakodás, új utasok témfergése a folyosón, egy izgatott hang a peronról: Jani, Janikám, a sonkás zsemje a pléd zsebében van, meg a kofferkulcs is, Ilonkára vigyázz, és mihelyt megérkeztek, azonnal írj! Eregette a mozdony a gőzt ott elől valahol. Az ablak előtt egy ember ment el hosszú nyelű kalapáccsal, és időnként megütött egy-egy kereket. Kling, mondta a kerék. Pling. Az ember pedig átszólt a túlsó vonathoz egy másik kalapácsosnak. Na, meg lett? Meg! Miska vette észre! A délutáni gyorsnál eshetett ki a zsebemből. Gyula Lajos azonban már nem tudhatta meg, hogy mi esett ki a kalapácsos ember zsebéből, mert elindult a vonat előre, és elindult az egész pályaudvar visszafelé.
Egy, kettő, három. Hány csomagunk volt összesen, Gyula?
Öt.
Itt csak négy van. Ja, nem, itt az ötödik. A fene ezt a sok csomagot. Asszonyom, nem zavarja a szivarfüst?
Egy asszony ült még a fülkében az ajtó melletti sarokban. Tessék csak nyugodtan, az uram annyit bagózik, hogy azon a pénzen már házat vehettünk volna.
Érdekes, mondta István bácsi. Érdekes. Nekem egy csomó ismerősöm van, akik nem dohányoznak, és egyiknek sincs háza. Szavamra, egyiknek sincs. Húzd fel, fiam, az ablakot, mert reggelre olyanok leszünk, mint a kéményseprő.
A gyors vonat már kint kígyózott a váltók között, és ide-oda riszálta a kocsikat. Fényjelek, kis őrházak bukkantak fel a sínek mentén, és Gyula tisztelettel, sőt, szeretettel gondolt az emberekre, akik elindították ezt a szabadságos vonatot, beállították a váltókat, mérik az időt, lapátolják a szenet, seprik a kocsikat, és valamikor lerakták a síneket, amelyeknek nincs vége, hiszen behálózzák az egész földet. A kocsik most már nem csattogtak a váltók irányítása közben, hanem simán iramodtak lágy ringatózással. A mozdony hujjantott egyet-egyet, s a sürgönypóznák olyan vágtatva ugráltak el az ablak előtt, mintha saját kezűleg vitték volna a sürgős üzeneteket Pest felé. És nem állnak meg sehol, majd csak Székesfehérváron. A kivilágított állomásokon emberek álltak, kendős asszonyok, és Gyulának jó érzés volt így elrohanni emberek előtt, akik állnak és maradnak. Ez az érzés azonban csak egy-egy pillanat volt, mert újra szabad mezők jöttek, csillagos ég, amelyet a mozdony szikrái vonalaztak be múló vörös csíkokkal. Később felkelt a hold, és ha közel hajolt az ember az ablakhoz, sejtelmes messzeségben nyúltak az ezüstös búzatáblák és kanyargó utak. Aztán nádasok jöttek, és Gyula kiment a folyosóra, mert ott nyitva volt az ablak, és onnét láthatta a velencei tavat. Az ablak előtt hűvös mocsárszak suhant el, de reptében is titokzatos ígéreteket susogott, és a tóvizére fényes gyalogutat rakott a pufók bolygó, amelyre idestova eljutnak az emberek. Ezt Gyula többször olvasta újságokban és egyebütt, de azt is, hogy a kis égitest vonzása olyan kicsiny, hogy ott egy jó magasugró minden további nélkül beugrik az első emeleti ablakon. Ha ugyan van ott emelet, és van kedve ugrálni annak, aki odaér, mélázott tutajos barátunk, de szeme kerekre is nyílt abban a pillanatban. A csónak! Rebegte. Az én csónakom, beszavamra! Igazolta önmaga előtt a látványt, amely ugyanaz volt, mint amit azon a szörnyű számtanórán megálmodott. A csónak pontosan úgy hasalt a vízen, ahogy ő akkor elképzelte, ugyanazon öbölben, buzogányos sáskaréiban, görbecölöphöz kötve, és szinte érzi a bokáján bütyök rúgását.
Alszol? Mi? Kengyel szólít!
Gyula megborzongott, és otthagyta az ablakot. István bácsi már nem szivarozott, hanem eldőlve aludt a sarokban, és férfiasan horkolt. A néni könyörögve nézett Gyulára.
Fiacskám, a bácsi mindig így horkol?
Nem mindig, vallotta be a fiú.
Néha erősebben.
Te jó Isten,
az én uram is horkol. De ez, ilyet még nem is hallottam.
Néha abba hagyja, ígérte tutajos. Néha egészen abba hagyja, és akkor nem is horkol. A néni vattát dugott a fülébe, és az arcára zsebkendőt borított.
Világosságban nem tudok aludni, magyarázta.
A zsebkendő alatt azonban úgy látszik tudott, mert rövid idő múlva egy furcsa hang szárnyalt István bácsi horkolása felett. Gyula körülnézett az ismeretlen hang eredete után, és meglepődve látta, hogy valahányszor elhangzik ez a leves fújó zengés, ugyanakkor a néni zsebkendője meglebben, mint szélben a vitorla. Tutajosunk elég tiszteletlenül vigyorgott. Aztán arra gondolt, hogy jó lenne valami olvasnivaló, a könyveket azonban Piri mama ismeretlen helyre csomagolta.
Hát akkor mit csináljak?
Kérdezte Gyula Lajos önmagától, és mivel választ nem kapott, szépen elaludt ő is, tekintet nélkül az ismeretlen hölgy és István bácsi egyesített fújására és fűrészelésére. Arra ébredt fel, hogy István bácsi a karját rázza, és hűvös szellő ömlik be az ablakon.
Atyám, fia, zabba mennek a lovak!
Gyula felugrott. A néni sehol, zsebkendő sehol, sőt, a csomagok sincsenek a csomagtartóban.
Ne ijedez! A csomagokat már kiadogattam az ablakon. Gyerünk, megfáznak a lovak.
Gyula álmos volt, és tétova gondolatai nem foglalkoztak a lovakkal, amelyek hol a zabba mennek, hol megfáznak. Később azonban megtudta, hogy amikor a legelő lovak őrzője elalszik, akkor mennek a lovak a zabba, azaz tilosba, mert a pásztornak nem szabad aludni, az pedig, hogy megfáznak a lovak, csupán azt jelenti, hogy a kocsis levette már a pokrócot a lovakról, s indulni kell, mert megfáznak. Odakünt párás, hűvös hajnal volt. A napnak még csak vörös ígérete világította meg a nyárfák csúcsát, és nem csak Gyula didergett, hanem a nyárfák is.
Vedd fel ezt a gallért. Nancsi néni gondolt rád is.
Ezek után Gyula is gondolt Nancsi nénire, mert a nagy körgallér áldóan meleg volt, s a kocsi robogása közben gondolatai is helyre rázódtak. Az állomás után kis erdő következett, s amint ezt elhagyták, egyetlen végtelen villanásban terült el a Balaton nyugodt zöldes tükre. A partinádas nem mozdult, az egyik nyárfán varjú károgott, és Gyula szíve tele lett a csodálatos táj ősi szépségével.
Nem vagy álmos?
Dehogy, csak nézek. Ezt szeretem én.
István fél karját áttette a gyerek vállán.
Ebben nem is csalódsz, elhiheted? Nem beszél, hát nem is hazudik. Nem ígér, és mégis odaadja mindenét. Nem szól, és mégis többet mond, mint amit valaha ember mondott.
A nagy tó egy kis öblében sirályokat ringattak az apró hullámok, s egy-egy fehér madár fellebbent, mintha nagy fehér pejhet kapott volna fel a szél.
Danka sirályok!
Azt mondják, kártékonyak, mert halat esznek.
István bácsi dühösen legyintett.
A kuglófot nem szeretik, valószínű, ám bár nem is kapnak kuglófot, de a gazdaságot megtisztítják minden férektől, amit kivet az eke. Nálunk hógalamba nevük. Az új törvény szerint tilos hozzájuk nyúlni. Okos törvény, az bizonyos.
A kocsi zörögbe szaladt a hajnali fényben, és Gyula boldogan gondolt arra, hogy a sirályokat már nem szabad bántani. Balról elmaradtak a dombok, és most már egész szélességében kitárult a táj. Jobbról a Balaton ködös, csillogó messzesége, balról végtelen nádas egy-egy óriási fával, bokros ligettel, míg messze a közepe táján kiemelkedő zöld halom.
Az ott sziget? Mutatott Gyula az erdőszerű kiemelkedésre.
Tüskevár.
Vár?
Vár volt állítólag valamikor, de akkor még sziget is volt. Akkor még odáig ért a Balaton, de a patakok telehorták iszappal a nagy öblöt, és most már sekély a víz, és nádas az egész. Annyi bizonyos, hogy Tüskevár nemigen lehetett ellenség kezén, mert aki egyszer beletévedt ebbe az irdatlan nádasba, hát az örült, ha a bőrét kihozta belőle. Azt hiszem, inkább búvó helye lehetett a végváriaknak, szegény legényeknek, s az örökös rettegésben élő szegény népnek is.
Csodálatos!
Hát tudod, én csak néhányszor jártam arra, de majd, hogy a nadrágom ott maradt. Írtó sűrűség, tüske, iszalag és a világ szúnyog termésének háromnegyed része azt hiszem ott van. Úgy összemartak, hogy Nancsi néni nem ismert meg.
Van szúnyogolajam,
kockáztatta meg tutajos barátunk, abban a reményben, hogy István bácsi bekapja a horgot.
Ha bekenem magam, rám sem száll a szúnyog.
És István bácsi bekapta a horgot.
Majd beszélünk Matulával. Matula minden nálcálat ismer, és minden szúnyog a barátja. Igaz, Matulának olyan bagószaga van, hogy ha szúnyog szár rá, szúrni már nem tud, mert azonnal nikotinmérgezést kap.
István bácsi nem szokott horgászni?
Ne beszélj bolondokat! Meghalni is csak akkor érek rá, ha alszom. Hajnali háromkor kelek, és este sokszor a vacsora sem kell, csak dőlök az ágyba. Ez az állami gazdaság több mint 5000 hold. Irtózatos felelősség. De azt hiszem, jobb, ha nem kerülgeted a forrókását, és okosan, világosan megmondod, mit akarsz, aztán majd én is megmondom, mit lehet.
Gyula elpirult. István bácsi, én mindent megmondok. Én szeretnék kicsit körülnézni.
A tüskevári erdőben?
Ott is.
Meg a nádban?
Ott is.
Meghorgászni?
Igen.
Megvadászni?
Hát...
A mélyhangú mezei ember elgondolkozva nézett maga elé, és Gyula úgy érezte, hogy bátyja karja súlyosan nehezedik